Ti is ennyire értetlenek vagytok? Kérdezte a tanítványait. Nem értitek, hogy az, ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná? Ami az emberből kijön, azt teszi őt tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő azok a gondolatok, amelyek tisztátalanná teszik az embert. Ami az emberből kijön, belülről, a szívéből azt teszi tisztátalanná. Lehetne ennek a mai szentiszteletünknek ez a mottója. Itt a közétre kitett legfontosabb gondolata, olyan jó lesz ezt egy kicsit körbejárni. Azért, mert valószínű mindnyájan tapasztaltuk ennek a gondolatnak az igazságát. Mindnyájan tapasztaltuk azt, amit egyébként a Biblia egy másik helyen így fogalmaz meg, hogy a szív teljességéből szól a száj. Amivel teli van az ember szíve, lelke, a gondolatai, az fogalmazódik meg, az jön ki a szívünkön, az jön ki a szánkon. Aki emlékszik az egy héttel ezelőtti istentiszteletre, hogy ott ugye pontosan arról gondolkoztunk együtt, hogy mennyire fontos, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy mi várhat rá az életben, mit hozhat az élet, mennyire fontos, hogy erre felkészüljünk, mennyire fontos, hogy számoljunk mindennel, ami megtörténhet, mert ami megtörténhet, az meg is történik. Azért roppant fontos, mert amikor már beérkezett, vagy elérkezett az esemény az életünkbe, ami kizökkenti a létünket a megszokott kerékvágásból, akkor már nagyon késő jó döntéseket hozni. Akkor általában az ember kapkod. Akkor az ember általában ösztönösen cselekszik. És éppen ezért hoznak sokan nagyon rossz döntéseket vészhelyzetben. A szív teljességéből szól a száj. Arany János emlékév van, bizonyára sokan hallották. A nagy költő születésére emlékezünk. Róla jegyezték fel, hogy az ő száját soha nem hagyta el titok szó. Kérdezték is tőle, hogy mi történik, hogyha nagyon megharapszik. Mire ő azt válaszolta, akkor hallgatok. Na jó, de mi történik akkor, hogyha nagyon-nagyon megharapszik? Akkor nagyon hallgatok. Válaszolta a költő, és ezzel lezárta ezt a beszélgetést. Azt hiszem, ezzel össze is lehetne foglalni az előbbi tétel mondatunknak az értelmét. Mert az, aki képes így uralni azt, ami a belsőből, ami a szívből akar kitörni, azt gondolom igenis méltó arra, hogy példaképként odaállítsuk a nemzedékek elé. Bárcsak igaz lehetne ez rólunk is, bárcsak arról lennénk majd mi is emlékezetesek az utódaink számára, hogy tudtuk uralni az életünket, hogy tudtuk uralni azt, ami sokszor, mint a vulkán akarna kitörni a szánkon, és romba tud dönteni kapcsolatokat, barátságokat, férj, feleség, szülő, gyermek kapcsolatokat. Bárcsak erről ismernének fel minket is keresztényeket, hogy képesek vagyunk uralni azt, ami sokszor ki akarna törni. A szívből pedig értelemszerűen azt tud kitörni, ami benne van. Ez ilyen pofon egyszerű. Pontosabban azt tud kitörni, ami a szívünkben és a lelkünkben az erősebb az ott lévő dolgok közül. Mert azt gondolom, az egy önáltatás. Ha azt tűzzük ki célul, hogy soha semmilyen gonosz, bosszúálló, gyűlölködő gondolat ne szülessen meg bennünk. Ez naivság, ez önbecsapás. Ezzel pontosan a farizeusi útra lépnénk, ott vannak bennünk ezek. Mindnyájunkban ott vannak. Én konkrétan roppantul irigylem a költőt azért, hogy ő képes volt így uralni a beszédét, még hogyha fölbosszantották akkor is. Nekem nem megy. A kérdés tehát, hogy mi az erősebb bennünk? És mennyire erősek azok, amik ki tudnak törni, amik utat keresnek bennünk. Jézus újabb konfliktusát egy roppant kényes kérdés hozta elő. Az emberi hagyomány és Isten igéjének a szembenállása. Ez a dolog azonban nem halt ki az ókorban. Ennek nem lett vége Jézus idejében, mármint a hagyomány és az Isten igéjének a szembenállásának. Ma, hogyha megnézzük, hogy mik azok a konfliktusok, amik terhelnek akár egy gyülekezetet, vagy akár a nagy egyházat, akkor ugyanezt láthatjuk, hogy az a hagyomány, amit hozunk magunkkal, akár már évtizedek vagy évszázadok óta, az sokszor ellenkezik az Isten igéjének felismert igazságaival, és a kérdés az, hogy engedünk-e az igazságnak, vagy pedig ragaszkodunk a hagyományokhoz. Ragaszkodunk ahhoz, amit már megszoktunk, amiben eddig éltünk, ami kialakult. Ma is a legtöbb konfliktus az ebből adódik. De nem csak az egyházon belül van ez, a keresztény ember és a világ konfliktusa is mindig ebből adódik. Mert a világnak is van egy hagyománya, ahogyan működik, ahogyan megszokta a világ a működését. És ez szerintem legritkább esetben találkozik az Isten igéjének útmutatásával. Talán ezt a gondolatot fogalmazta meg Vörös Sándor egy fantasztikus négy sorba összesűrítve, nemrég találtam rá, kedvencemmé vált. Így hangzik. Erdő szélén három ház. Fegyház, kórház, hullaház. Mindben egy-egy kedvesem, csak velem nincs senki sem. Szóval ennyit tudnak sokszor felmutatni az emberek. Egymásért ennyit tudnak megtenni, mert már ezt látták az ősöktől is, hogy szépen eljuttatjuk egymást évtizedek alatt a három ház közül valamelyikbe, utána meg csodálkozunk, hogy egyedül maradtunk. Annyira beszédesek ezek a képek, hiszen teli vannak a börtönök ma manapság a világ civilizált felén is, sőt, börtönépítési programba kezd a kormány, bejelentette. Mert kevés a férőhely, és túl sok a bűnöző. És nyilván azzal, hogy építjük a börtönöket, ugye azzal nyilván meg fogjuk oldani az alapvető problémát. Hát nyilván nem. De miért vannak teli a kórházak? Miért vannak teli a kórházak? Miért vezetjük mi magyarok a gyógyszerevés versenyét messze Európában? Miért gondolja azt a magyar ember, hogy csak a bogyókkal tud boldogulni? Hát pont azért, amit megfogalmaz a költő is ebben a négy sorban. Mert szépen lassan tudjuk olyan szinten kiidegelni egymást, hogy az előbb-utóbb megjelenik egy lelki betegségben, depresszióban, az majd utána szépen megjelenik egy kézzelfogható betegségben, majd egyenes útja van az embernek a kórházba. Vannak, akik már nem is tudnak létezni a kórház gondolata nélkül. A hullaházról már nem is beszélve, testvérek. Mert előbb-utóbb ezek a megbetegítő dolgok képesek arra, hogy az ember tényleg a temetőbe juttassák. Tehát valahogy azt láthatjuk, hogy nagyon elkapta a költő a világ működésének a mechanizmusát. És egyszer csak rájön az ember, hogy egyedül van. Olyan mélyen beleívódnak lelkünkbe azok, amiket hagyományosan, megszokottan csinálunk. Mert így láttuk a szüleinktől, így láttuk az őseinktől. Meg se kérdőjelezik, fel sem tesszük a kérdést, hogy jó ez ma? Van még ennek ma aktualitása, csak csináljuk? Pusztán azért, mert ezt láttuk. Mert ez így áll előttünk az előző nemzedék. Ez persze nem biztos, hogy mindig rosszat jelent. Hála Istennek! De érdemes föltenni sokszor azt a kérdést, hogy vajon a hagyományoknak, amikhez ragaszkodunk, van-e értelme ma napjainkba? Legyen ez közösségi, gyülekezeti, legyen ez családi, legyen ez baráti körben kérdés. Sose felejtem el, talán az egyik legszomorúbb ilyen élményem és tapasztalatom az volt, amikor egy idős asszony azt mondta nekem, hogy mi úgy nőttünk fel gyerekként a testvéreinkkel, hogy a szüleinknek mindig fontosabbak voltak az állatok, mint mi. Az állatok mindig hamarabb kaptak enni. Az állatokat mindig hamarabb ellátták. Mi csak utána következtünk ebben felnőni. Azzal az érzéssel szembesülni, hogy itt csöppentem ebbe a világba, ide csöppentem, mert valami önző emberi, vagy sokszor ezt látom, sokszor állati vágy létrehozott engem, és ennyi. És többet nem kapok. És tudjátok, nem biztos, hogy gonoszságból van ez így. Sokszor inkább sivárságból. Mert lehet, hogy ebben él az a család már generációk óta. És adja tovább ezt az üres, sivár életet, amiben a gyerek azt érzi, hogy minden fontosabb nála. Tudjátok, valószínű sírnánk így együtt, ha tudnánk, hogy hány gyerek nő fel ma is így, ebben a faluban is. Valószínű sírnánk, ha tudnánk. Szóval a három házba juttatás, az ott van hagyományként sok-sok családban. De hadd tegyem fel a kérdést, hány családban van ott a negyedik ház, mint választható alternatíva? Igen, az egyházra gondolok. Pontosabban nem is az egyházra. Az élő, lelki, testvéri közösségre gondolok. Olyan emberi közösségre, ahol az ember otthonra találhat, még akkor is, ha ez neki nem adatott meg a családjában. Sose felejtem el, abban a budapesti gyülekezetben, ahol felnőttem, egy nagyon jól működő ifjúsági kör volt. Összejártunk péntekről péntekre, fiatalok, de már 15-16 évesen is, még amikor már a helyi általános iskolákat kijártuk. És volt ott egy fiatal lány, aki egyszer megfogalmazta, hogy nekem ez az igazi otthonom. És emlékszem, nem értettem, hogy miért mondja ezt. Most már értem, hogy miért nem értettem. Mert nekem megadatott az a csoda, hogy olyan családban nőhettem fel, ahol azt éreztem, hogy ez az otthonom. Mert szerettek, mert körülvettek a testvérek. Mert a szüleinknek fontosak voltunk, és nem csak úgy nőttünk. De ennek a lánynak ez nem adatott meg. És milyen fantasztikus dolog, hogy ő rátalált egy közösségre, ami számára az otthont visszaadta. Szóval hány családban van ma ott a negyedik ház lehetősége? Jézus ismét látszólag egy jelentéktelen dolgon csap össze a farizeusokkal. Miért nem mosnak kezet evés előtt a tanítványait? Pontosabban csak néhány tanítvány, nem is az összes, csak néhány. Ezt kérlek, hogy ne a mai füllel hallgassátok, mert ez nem egy egészségügyi megfontolás volt a kor részéről. Nem tudtak akkor ők még semmit sem baktériumokról, meg kórokozókról. Ez egy kultikus vallási cselekedet volt. Csak így meghintették a kezüket, nem kézmosás volt ez. De ezzel is jelezni akarták, ezzel a szokással is azt, ami talán az ókori zsidóknak a legnagyobb kísértésük volt, hogy ők mások, mint az őket körbevevő népek. Ők a választott nép. Ők azok, akik igazán megérdemlik, hogy Isten szeresse őket. És rengeteg ilyen kultikus hagyományt és szokást éltettek, de különösebb jelentősége nem volt. Ezt kérik számon Jézustól. És olyan jó, hogy Jézus nem hagyomány ellen emeli fel a szavát, hanem az ellen, amikor egy ember vagy egy közösség életébe többségbe kerülnek az olyan szokások és hagyományok, amelyek képesek arra, hogy az ember képmutatóvá tegyék. Jézus ez ellen emeli fel a hangját. Hogyha többségbe kerülnek a családban, a közösségben olyan szokások, amik alkalmasak arra, hogy az ember mossa kezét képletesen, azt mondja, én megtettem azt, amit az Isten vár tőlem, megveregetem a saját vállam, kipipálom az Istent, a felszínen, a kirakatban olyan életet élek, hogy azt mondják az emberek, na ez igen. Aztán mi történik a raktárba? Hátul? A mindennapokba? Na azt jobb, ha már nem látja senki. A korabeli vallásosságnak épp ez volt a legnagyobb csapdája, hogy ilyen külsőségekre helyezték a hangsúlyt. És hogy valójában az élet azon területein, ahol tényleg eldőlnek a dolgok, ahol eldől az, hogy egy felnövekvő gyermek egészséges, boldog ember lesz-e, az mellékes volt. Amikor a hagyomány könnyebb utat jelent az ember számára. Amikor a hagyományra hivatkozva nem tesszük meg a szív és az ész parancsát, bár felismertük, de mindig könnyebb a könnyű hagyományokban elmerülni, mint szembenézni a felismert igazságokkal. Olyan kiváló példa erre az egyik református budapesti gimnáziumot, amikor a rendszerváltás után elindultak a tárgyalások a visszaadásáról. És szóba került, hogy melyik épületet, a régi, egykori épületet kapja vissza az egyház, vagy pedig az megmarad annak, ami volt, és cserébe felépítenek a város más részén egy vadi új épületet, egy vadonatúj épületet az iskolának. És akkor előjöttek az öreg diákok, akik még a 40-es években végeztek utoljára, és nagy hangon mondták, követelték, hogy nekünk az ősi falak kellenek, az alma mater falai kellenek, ahova még mi is jártunk, és ez idáig szép és jó. Csak éppen azok a falak omladoznak. És a mai napig ez a gimnázium, mert hogy végül is az ősi falakat kérték vissza, a hagyományt kérték vissza, mai napig alig tudják fenntartani, mert olyan állapotban van az épület. Na, erről beszél Jézus. Azokról a hagyományokról és szokásokról, amik a józan ész, a szív és az értelem ellenében mennek. És ezért kiragad egy kiváló példát arra, amin ezt a legjobban tudja Jézus ott a hallgatóknak bebizonyítani. Ha emlékeztek a felolvasásban, ez az a bizonyos szülőkről való gondoskodás kérdése. Jézus korában ugyanis hiába volt benne a törvényben, hogy a gyermekeknek gondoskodni kell az idős, magatehetetlen szülőről, kialakult egy szokás. Mondhatni így, a törvénybe bekerült egy kiskapu, ezt mi szeretjük nagyon magyarok, tisztelt a kivételnek. Szóval bekerült egy kiskapu, és ez a következő volt, hogyha rendelkezésre állt a bizonyos összeg a gyermek részére, amivel megsegíthetné az időst, a szülőjét, de azt mondja erre az összegre, hogy én ezt inkább templomi áldozatként felajánlom a templom javára, akkor mentesült a szülő fenntartása kötelezettsége alól. Hát elég sokan meg is tették ezt. Felajánlom inkább nagy vallásosan, kegyesen a templom javára. De az igazi szomorúság ezután jött. Mert amikor a szülők meghaltak, akkor ezt a felajánlást érdekes módon visszavonták. És zsebre tették azt a pénzt. Hát értitek, hogy miért kell ki Jézus ez ellen? Hogy amikor a hagyománnyal megöljük a szív, az értelem, az erkölcs, az etika legalapvetőbb kívánalmait. Micsoda sunyi visszaélés ez. Micsoda vallásos köntösbe való bugyolálása az életünknek. Jézus ezért ennyire kemény a képmutatókkal szemben. Az az emberi szív, ami él egy ilyen trükkel a saját szülője ellen, ott komoly erkölcsi szellemi bajok vannak. De ez belefért az ősök hagyományába. Ez nem szúrta a farizeusok szemét, nyilván valószínű, mert ők is ezt csinálták. De az, hogy néhány tanítvány nem löttyinti meg a kezét evés előtt, az megbocsáthatatlan volt. Tehát most már talán értjük, miért fogalmaz így Jézus. Nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy. És itt most mondom, nem a bacillusokra gondol. Nem az fertőzi meg, ami bemegy, hanem ami kijön. Az képes arra, hogy tönkre tegye az embert és kapcsolatait. Mert a szív teljességéből szól a száj. Reformátusok vagyunk. És büszkék vagyunk erre. Sokan úgy emlegetik a reformátusokat, hogy nyakas kálvinisták. Mert mi ragaszkodunk az ősök hagyományához. És van sok szép dolog, amihez jó ragaszkodni. És van nagyon sok, amit már el kellene felejteni. És ráadásul pont a reformáció 500 éves ünnepi évében vagyunk. 500 évvel ezelőtt indult el a reformáció. Hát kik, ha nem mi lehetnénk azok ma élő protestánsok, reformátusok, akik újra gondolják szokásaikat, hagyományaikat, egyházi, gyülekezeti, családi életünk szokásait, hagyományait, hogy vajon az ige fényében megállnak-e még? Hogy nem mondanak-e ellent a szív, az értelem szavának? Kik, ha nem mi lehetnénk azok, akik újra és újra kérdésként fölteszik ezt? Vajon szolgálják-e szokásaink, hagyományaink az életet? Vagy már lehet, hogy épp akadályozzák azt? Vajon alkalmas-e arra az az adott szokás és hagyomány, hogy embereket Jézushoz vezessen? Vagy lehet, hogy éppen akadályozza már? Testvérek, kik, ha nem mi lehetnénk azok, akik hétről hétre itt ülünk, akik felmerik vállalni azt az egyáltalán nem könnyű mondatot. Felismertem valamit. Elismerem, hogy rosszul csináltam. Elismerem, hogy változtatni kéne. És az Isten erejébe kapaszkodva elindulok ezen a változtatás útján. olyan jó lenne, hogyha erről ismernének föl minket ebben a faluban. Hogy mi tudunk ilyeneket kimondani. Hogy mi tudunk változtatni, ha kell. Isten áldjon meg minket ebben. Amen.